Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Témánk pedig a németországi bel, illetve külpolitika. Az október közepi bajor tartományi választások és az augusztusi chemnici események egyaránt befolyásolják a német közbeszédet, de mennyire ez a két pillére van most? Hogy látja?
Hát mindenkről talán azzal kezdeném, hogy mind a német belpolitika, mind a német külpolitika egy nagyon lényeges változás kellős közepén van. Ez egy többszintű, több rétegű, komplex folyamat, ahogy manapság mondani szokás. A belpolitikában az a helyzet, hogy gyakorlatilag a néppárt központú pártpolitikai rendszer, amiben két párt, a CDU, illetve a CSU és a SPD játszott meghatározó szerepet, ezeknek a gyengülése, térvesztése, integráló képességének a csökkenése rendkívül szembetűnő. 1976-ban ezek a pártok a választóknak a 91%-át tudták maguk mögött egyesíteni. Tehát integrálni tudták tulajdonképpen a választói politikai közösséget. Most egy alig néhány napja készült közélemény kutatás, amit a Bild-Zeitungnak a felkérésére az Inzatrend végzett, a most hatalmon lévő legkisebb nagykoalíciónak a társadalmi támogatottsága 44,5%. Hát azt hiszem, ez mindennél jobban mutatja azt, hogy ez a pártrendszer, ami a néppártoknak a központi szerepén alapult, a néppártok szerepe gyengül. Ugyanebben a felvételben a CDU, CS, illetve a CDU esetében 28,5%-ot mértek. A második helyen 17%-kal az alternatíva Németországnak, és a szociáldemokraták csak a harmadikok voltak 16%-kal. Ez a folyamat nem most jelentkezett.
Hol áll a Linke? Ugye az AfD-t elvileg a szélső jobbhoz sorolják, a Linkét pedig a szélső balhoz.
Igen, ez a politikai gyakorlat. A negyedik helyen a zöldek állnak, amelyek egyébként elég sokat profitálnak a szociáldemokratáknak a gyengeségéből, és elég sok egykori szozdem választó a zöldekhez, és csak ezután következik a Linke 8-10% körül, és a sornak a végén van 8%-kal a Szabaddemokrata Párt, a FDP. Tehát azt kell mondani, hogy a pártpolitikai rendszerben egy fragmentáció, széttöredezés megy végbe, több párt vesz részt benne, mint szokott lenni, és a nagy hajdani néppártoknak a gyengülése, térvesztése az egy tartós folyamatnak látszik.
Ez a színes pártpaletta egyébként jót tehet, vagy jót tesz a német belpolitikának?
Hát ez mindenképpen azt jelenti, hogy például az alternatíva a Németországnak megjelenés, egy olyan párt jelentkezett, ami a hagyományos konszenzus kereteken kívül van, tehát ma már olyan cikkek is megjelennek, elemzések, amelyek azt mondják, hogy a bonni, majd a berlini köztársaság után lehetséges egy harmadik köztársaságnak a létrejötte, amelynek ezeket az erőviszonyokat kell visszatükröznie. Persze ez egy nagyon messze menő gondolat, és intellektuálisan kellően kihívás.
Viszont olvasva a nyilatkozatokat, azért az AfD politikáját, illetve nyilatkozatait adott esetben konszenzusosan az összes többi párt elutasítja.
Ez így van, hogy de amelyben az alternatíva Németországnak így növeli a választói támogatottságát, és itt országos adatokról van szó. Ha a kelet-német tartományokat, az új német tartományokat nézzük, például Szászországot, ahol éppen ezek a események voltak Chemnitzbe, ott gyakorlatilag azt kell mondani, hogy a 2017-es parlamenti választásokon 27%-kal az alternatíva végzett a első helyen, töredékkel ugyan, de megelőzte a CDU-t. Tehát azt kell mondani, hogy a kelet-német tartományokban lényegében az alternatívának a begyökerezettsége és dinamikája az még erősebb, mint a Német Szövetségi köztársaság más nyugati tartományai.
Beszéltünk a szövetségi pártpolitikai rendszerről, egy kicsit kiugortunk 100 országra, később szóba kerül majd a bajorországi is, miután másfél hónap múlva ott tartományi választások lesznek, de előtte ugorjunk vissza egy kicsit az időbe, szinte napra pontosan 3 évet, ugyanis 2015. szeptember elején nyilatkozta azt Angela Merkel német kancellár, hogy nincs felső korlátja a politikai menekültek befogadásának, nem sokkal azt követően pedig szinte kiürült a migránsokkal teli magyar-keleti pályaudvar. Mennyire nevezhető ez a momentum a mostani történések kiinduló pontjának?
Hát 2015. szeptember 14-15 az a döntés volt, amikor gyakorlatilag Angela Merkel...
4-5 inkább, nem?
Nem, 14-15, amikor Angela Merkel gyakorlatilag az európai szabályokat, törvényeket és a német törvényeket is felfüggesztette. Tehát tömegesen, ellenőrizetlenül több mint 1 millió menekült érkezett Németországba.
Ez a momentum mennyire befolyásolja?
Ez már alapvetően, hiszen ez egy nagyon súlyos hiba volt, több szempontból is, talán nem mennék minden részletbe benne, de tény, hogy a meglévő szabályokat, a meglévő törvényeket, hát gondoljunk Schengenre, Dublinra, gondoljunk a német határellenőrzésre, ami a része a német törvényeknek, ettől mind eltekintettek, és ez az állapot nem egy egyszeri humanitárius katasztrófa állapotában maradt meg, hanem egy tartós állapottá vált, ami a jelenlegi német belpolitikában is egy nagy vita. Hozzá kell tenni azt, hogy a menekültek száma 90%-kal csökkent 2017-ben, de látjuk azt, hogy a menekült integráció kérdése, a társadalmi integráció kérdése egy olyan tartós probléma, ami tulajdonképpen ennek a kérdésnek a politikai robbanóerejét, súlyát egy cseppet sem változtatta meg, és éppen ennek a chemnitzi események, százországi események is ezt illusztrálják. Hozzáteszem azt, hogy Angela Merkel 2015. szeptembere óta gyakorlatilag a meglévő szabályok, törvények szigorításának a útjára lépett, tehát gyakorlatilag a mai Angela Merkel és a 2015 közötti szeptemberi Merkel között óriási különbség van.
Nyilatkozott háború is kirobbant az elmúlt napokban. Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter, aki egyébként a Bajor Keresztény Szociális Unió CSU elnöke, azt mondta, hogy a migrációs kérdés minden politikai baj eredője Németországban, és nem sokkal beszélgetésünk előtt adott egy interjút Angela Merkel német kancellár is, aki reflektált erre, és ő azt mondja, hogy szerinte a migráció kihívás és sikerei is vannak Németországban.
Hát természetesen itt a kémészi eseményeknek a értelmezéséről van szó.
Arról is.
Hiszen ennek kapcsán nyilatkozott Horst Seehofer belügyminiszter, aki azt hangsúlyozta ebbe a interjújába szó szerint, hogy minden problémának az anyja, az eredete, lényegében a menekült probléma. És hangsúlyozta azt, hogy az, ami Chemnitzbe történt, ott gyakorlatilag az emberek jogosan mentek ki az utcára, és nem voltak nácik. Ez gyakorlatilag, ez a nyilatkozat szembe megy Angela Merkellel, tehát úgy is lehet megfogalmazni, hogy ebben a nyilatkozatában is lényegében Angela Merkellel szembeni kihívás, jelezve azt, hogy a CSU képviselő belügyminiszter és Angela Merkel közötti ellentétek nem szűntek meg, annál is inkább, mert a bajor választások október 14-én lesznek.
Bocsásson meg, a hallgató kedvéért azért emlékeztetül, hogy mi történt Chemnitzben. Augusztus 26-án, ez ugye a kelet-német tartományokhoz tartozik. Augusztus 26-ára Virradóra egy 35 éves német állampolgárt késeltek meg. A bűncselekménnyel 3 férfit gyanúsítanak, mindhárman menedékkérőként érkeztek az országba. 2 előzetes letartóztatásban vannak, a 3-at pedig körözik. És ezt követően tüntetések robbantak ki Németországban. Sok szélsőséges is az utcára vonult, és akkor utána bontakozott ki vita arról, hogy most ezek mennyire voltak azok, vagy mennyire voltak nem azok. Mennyire figyelhető meg egyébként az ezt is kísérő nyilatkozatok pártpolitikai színezete? Mert mint hogyha a szociáldemokraták is máshogy nyilatkoznának erről, meg a kereszténydemokraták is.
Igen. Tehát lényegében a gyilkosságot követően egy olyan menetet szerveztek meg, ami tulajdonképpen egy szolidaritási menet azok azzal szemben, akivel ezt a bűntényt elkövették, és ehhez a menetre ráépültek olyan politikai erők is, amelyek nek az értelmezésébe egy vita robbant ki. Az első megszólaló a tüntetéseket követően és a rendőri akciók követően Wolfgang Kubicki volt, ő a Szabaddemokrata pártnak az egyik alelnöke, ezen kívül a Bundestagnak, a német parlamentnek az egyik parlamenti elnök helyettese, tehát nem akárki. Ő azt mondta, hogy ez az incidens, ami Chemnitzbe lezajlott, ez gyakorlatilag a merkeli menekült politikával magyarázható meg, tehát az az ősok, az az alapvető ok, és annak a következménye, hogy sokkal könnyebbnek, sokkal surlódásabb, mentesebbnek gondolták a menekülteknek a társadalmi integrációját. Ezt követően a német sajtóból, a német rádió és televízió úgy tájékoztatott, hogy tulajdonképpen ez egy náci megmozdulás volt. A német politikai kultúrában a II. Világháború után van egy olyan politikai technika, ami szerint azokat az elemeket, akik a politikai életből teljesen ki akarnak közösíteni, gyakorlatilag nácinak neveznek. Na most ennek kapcsán, hogy ezt a képet sugározta a TV rádió, voltak egyéb nyilatkozatok is. Érdekes módon Michael Kretschmer, ő gyakorlatilag a 100 tartományi miniszter, úgy nyilatkozott tegnap, hogy nem volt mob, tehát nem volt csőcselék, nem volt pogrom, és nem volt hajsza a külföldiek iránt. Tehát gyakorlatilag a hivatalos híreket cáfolta a CDU-beli 100 miniszterelnök, majd errefel Merkel kancellár ezzel párhuzamosan nyilatkozott, aki azt hangsúlyozta, hogy valóban igencsak voltak atrocitások, üldöztek embereket, hajsza volt külföldiekkel szembe. Tehát ugyanazt az eseményt részszint a sajtó, a média átfordította egy olyan eseményi, ami tulajdonképpen egy teljes mértékben egy náci megnyilvánulás volt. Ezt Merkel is megerősítette. Ugyanakkor a miniszterelnök, valamint Seehofer a tegnapi nyilatkozatában ezt cáfolta, mondva, hogy az embereknek jogút volt utcára menni, és meg kell érteni az embereknek a jogos felháborodását. Hozzáteszem azt, hogy még a AfD-nek, aki ebben a tüntetésben nagy szerepet játszott, az AfD-nek a helyi szervezetei, a elnöke Alexander Gauland is nyilatkozott tegnap a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, amiben azt mondta, hogy lehet, hogy voltak olyan megnyilvánulások, amiben volt náci karlendítés, és voltak erőszakos megmozdulások, de ezek gyakorlatilag a tüntetés alapvető jellegét nem változtatták meg, hogy néhány őrült, néhány nem beszámítható ember így viselkedett.
A már előbb is idézett Seehofer arról beszélt, hogy a chemnitzi események hatására Németországban komoly változás történt, csökkenőbben van a tolerancia, a viták éleződnek, és a lakosság migrációval összefüggő aggodalmai egyre fokozódnak. Valóban ez a központi probléma most Németországban? Vagy csak mi látjuk innen így?
Hát természetesen a nagy koalícióban a szociáldemokraták és a CDU politikusok azon dolgoznak, hogy számos olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a német szociálpolitikát illet. Az egyik ilyen kérdés a nyugdíj kérdése. Hogy csak néhány példát mondjak, a koalíciós partnerek tavaly megállapodtak, illetve idén a koalíciós szerződésbe, hogy 2025-ig a nyugdíj szintet 48%-ba rögzítik. Ugyanakkor a szociáldemokrata partner annak ellenére, hogy abban állapodtak, hogy 2025-ig rögzítik 48%-ba a nyugdíjszintet, és 2020-ba egy közös szakértőbizottságot hoznak létre, hogy 2025 után hogy legyen, hiszen a demográfiai trendek olyanok Németországban, hogy a 65 év feletti lakosság száma most 22%, de 2025-ben ez jelentősen még inkább megnövekszik. Annak ellen, hogy ebben megállapodtak, a szociáldemokrata párt, mivel látja, hogy tért veszít, és 20% alatt van, a tavalyi parlamenti választásokon 20,5%-ot ért el.
Akkor lényegében megközelíti az AfD támogatottságát?
Igen, hát arról beszéltünk, hogy a legfrissebbe az AfD meg is előzte 1%-kal. És az, hogy visszanyerje a választókat, azokat a programokat próbálja, amit a koalíciós programban is benne van, például a nyugdíjrendszernek a reformja, és egy ilyen szociálpolitikai kezdeményezésben a Szozdem párt arra vállalkozott, hogy egy olyan programot hirdessen meg, hogy ez a 48%-os nyugdíjszint, 45 évi munka utáról van szó, és lényegében az átlagbér és a nyugdíj viszonyára vonatkozik ez a 48%, arra próbáltak törekedni, hogy ezt tulajdonképpen 2040-ig ezt biztosítják és garantálják. Ezen kívül szó van gyakorlatilag olyan problémákról Németországban, mint a öregeknek az ápolása kérdése, krónikusan kevés ember van, a szakmunkások hiánya olyan, hogy kb. 1,5 millió szakmunkásnak azonnal lenne hely. Előkészítenek egy bevándorlási törvényt, ami nagyon jelentős, hiszen a bevándorlási törvényen lényeges különbséget lehet tenni a politikai menekültek, és azon bevándorlók között, amelyek a német gazdaság érdekei alapján kiválasztanak, hogy Németországban vállalhassanak munkát, és esetleg a német állampolgárságot is megkapják.
Ez az úgynevezett sávváltás, azt mondják. De ezt elutasította a belügyminiszter is, Seehofer és Merkel is, hogy azok a szakképzett munkavállalók bevándorlásáról szól ez a jogszabály, akiknek a menedékkérelmét elutasították, azonban szüksége van a német gazdaságnak rájuk.
Így van, tehát vannak elég sokan olyanok, akiket elutasították, hogy nem maradhatnak tovább Németországba, de viszont van munkahelyük, és olyan programokba vesznek részt, így ilyen szakmunkás képző programokra, ami iránt Németországban nagy a kereslet.
Azonban ezt úgy néz ki, hogy a politika elutasítja.
Na most ebben a tekintetben egy újabb koalíciós vita várható, a belügyminiszter, a CSU beli Horst Seehofer azon van, hogy akiket elutasítottak, következetesen ki kell toloncolni az országból, hiszen itt nagyon nagy restanciája van a nagy koalíciónak, tehát egy következetes politikát kell megvalósítani. Ez egy következő olyan probléma, ami a koalíciónak, a pártjainak az együttműködését feszíteni fogja, és már most is erről vitáznak.
Ebbe a kérdésbe mennyire szólhatnak bele a német gazdasági szereplők? Mennyire hathatnak a politikusokra?
Hát azt mondom, hogy a német nagyvállalatok igen jelentős méretekben lobbiznak, bár a kezdeti helyzetet tulajdonképpen nem reálisan ítélték meg, hiszen jóban nagyobb várakozásaik voltak a bevándorlók, illetve a menekültek, a migránsoknak a munkapiaci hasznosítását tekintve, hiszen kiderült, hogy itt gyakorlatilag a bejövő munkásoknak, illetve migránsoknak a jelentős részének nincs semmifajta képzettsége, sok az analfabéta, sokan abba hagyták a tanulmányaikat, tehát, és egy más kultúrkörből beérkezőknek a szocializációja, egy más társadalomba, más értékrendben, más kultúrába jóval hosszabb időt vesz igénybe. Ezzel együtt a német nagyvállalatoknak óriási igénye van és lobby ereje van, hogy ebben a tekintetben programokat állítsanak össze és a politikára hassanak abban értekében, hogy egy célzott, irányított, strukturált szakember bevándorlás legyen. Ez a szakember bevándorlási törvény most van előkészületben, és még karácsony előtt a német parlament megtárgyalná. Ez egy nagyon fontos mérföldkő lenne ebben a politikában. Itt olyan szempontokról van szó, mint ami Kanadában, Ausztráliában van, tehát bizonyos pontrendszer alapján azokat az embereket befogadni, akik gyakorlatilag a német gazdaság szempontjából, a gazdasági racionalitás szempontjából ez iránt kereslet van, és alkalmazhatók a német gazdaságban.
Mennyire lehet eredményes ez a lobby tevékenység, illetve ezen kívül a gazdasági szereplőknek mennyire van még más téren is politikai befolyásuk?
Hát természetesen Németországban a gazdaság és a politika kéz a kézbe jár. Azt is mondhatnám, hogy Németországnak előbb volt külkereskedelmi politikája, külgazdasági politikája, mint külpolitikája. Tehát a német külpolitikának a gazdasági tartalma mindig is nagyon nagy volt. Elég, ha arra utalok, hogy a kancellári látogatásokkal együtt igen jelentős mennyiségű gazdasági vezető is látogat, akár Kínáról van szó, akár arab országokról, akár más országokról. Tehát a politika és a gazdaság között nagyon szoros kapcsolat van, és ennek következtében a gazdaságnak a befolyása óriási. Hát éppen a jelenlegi kereskedelmi vita, háború Trumppal például az autóipart Németországban jelentősen érinti. Itt is lényegében Angela Merkel nagyon erőteljesen próbálja képviselni a német autóiparnak a érdekeit, ami hát 800 ezer embernek ad munkát, évi 450-500 milliárdos forgalom, eurós forgalom. Tehát azt kell mondani, hogy a német gazdaságnak a gerincek. Közben az autóiparban egy átállás van a elektromobilitás felé, ezt is kellően Angela Merkel próbálja képviselni. közben olyan törekvések is vannak, hogy a barna szén termelésből kiszálljanak, és a szén-dioxid kibocsátást a párizsi klíma egyezménynek megfelelő normákra hozzák vissza. Tehát itt egy nagyon fontos vita folyik, ahol a kancellárnak a szerepe nagyon döntő, és a pártok is különböző érdekeket képviselnek, főként itt a zöldekről van szó, akiknek nagyon egyértelmű környezetvédelmi preferenciáik vannak.
Hogyha már Angela Merkel gazdasági egyensúlyi érzékéről volt szó, akkor a migrációs politikát illetően mennyire tud közvetíteni a koalíciós pártok között? Mert ugye beszéltünk már a műsor elején arról, hogy a szociáldemokratáknak, illetve a kereszténydemokratáknak azért jelentősen más a véleményük erről.
Hát tulajdonképpen itt a legkisebb nagy koalíció, tehát 171 napi tárgyalások után idén állt fel a nagy koalíció. Itt egy olyan kérdés merült fel, hogy vagy létrejön a nagy koalíció, ami azt jelenti, hogy a szociáldemokratáknak meg kellett változtatni a eredeti elképzelésüket, hiszen ők ellenzékbe akartak maradni. De a kérdés úgy merült fel, hogy egyáltalában Németország politikailag irányítható, kormányozható-e? És a kormányozhatóság kérdése, tehát a politikai stabilitás kérdés, ami Németországban sosem volt egy hiányzik, ez most gyakorlatilag a tavalyi választások után, amikor a nagy néppártok, tehát az SPD, CDU 14%-ot veszített. A SPD történelmi mélypontot ért el 20,5%-ot, és a CSU is gyakorlatilag több mint 10%-ot veszített, tehát példátlan veszteség. Hadd utaljak vissza a német pártrendszernek a átalakulására, amit hát nem most kezdődött.
Erre szokták mondani, hogy azért a választások még sokkal, tehát több év múlva lesznek, tehát addig is kell törődni ezekkel a folyamatokkal?
Hát feltétlenül, hiszen itt a új koalíció létrejötténél is az a kérdés merül, hogy nincs más alternatíva. Más alternatíva azt jelentette, hogy egy olyan politikai erőt is be kell vonni a sáncokba, mint az alternatíva Németország. Tehát egyáltalában Németország irányíthatóságának, kormányozhatóságának kérdése merült föl, és 171 napba tellett, míg ezt a koalíciót létrehozták.
Az alapkérdése, mennyire tud egyensúlyozni a két álláspont között Angela Merkel a migrációt illetően?
Hát
mondjuk, hogy Seehofer és
a külügyminiszter között. Van egy koalíciós megállapodás, és a koalíciós megállapodást azt be kell tartani. De itt az előbbi példa, amiről éppen beszéltem, például a nyugdíj kérdése, ott abban állapodtak meg, hogy 2025-ig nem bolygatják a témát, 48% a nyugdíjszint, és 2020-ban egy közös szakértői bizottságot állítanak fel, hogy 2025 után mi lesz. De ennek ellenére a szociáldemokraták látva a térvesztésüket mindenképpen egy ilyen szociálpolitikai offenzívát indítottak. Az SPD, a szociáldemokraták arra törekszenek, hogy a baloldali jellegüket hangsúlyozzák ki. 2005-ben, amikor Schröder volt még a kancellár, akkor, illetve még korábban egy úgynevezett Agenda 2010-et foglaltak, ami gyakorlatilag egy neoliberális fordulatot jelentett a szociáldemokrata pártnak az életéből, és ez gyakorlatilag komoly nem tetszést váltott ki, és lényegében a lejtmenet a szociáldemokrata pártnak lényegében ettől a pillanattól figyelhető meg. Most viszont koalíciós megállapodás ide-oda, lényegében a szociáldemokraták kísérletet tettek arra, hogy például a nyugdíjkérdéstben egy olyan előretörést csinálnak, amivel a baloldali jellegüket a választók előtt, az érintett választók előtt demonstrálhatják. Tehát van egy koalíciós megállapodás, de megbontják, kinyitják azt a kérdést, ami a koalíciós megállapodásban van. Na most a menekült kérdés, a migrációs kérdés, a társadalmi integráció kérdése, ez egy fő kérdés, de nem csak ez van a német társadalom, de kell látni, hogy ennek a politikai érzékenysége a legnagyobb.
És olyannyira, hogy a múlt heti Bildám-Zontában megjelent felmérés alapján a németek kétharmada szerint negatív irányba változott Németország nemzetközi migrációs válság 3 évvel ezelőtti elmélyülése óta, tehát a liberális sajtót is erőteljesen foglalkoztatja ez a téma.
Így van, tehát ettől a kérdéstől nem lehet kitérni, itt azt kell mondani, hogy kérdésről kérdésre kellett megállapodni, és tulajdonképpen egy menekült politikai csomagot állítottak össze, ami ugyancsak a két nagy párt, illetve ebben a CSU is benne van, a CSU-nak valami kompromisszumát jelenti.
De mégis naponta van adok-kapok ebben a témában.
De hát még ezt mondom, a CSU részéről pedig nyilvánvalóan azért van, mert lényegében a szélső nagyon nehéz helyzetbe került. Egyszerre egy koalíciónak tagja is lenni, de ugyanakkor az önálló arculatát a pártnak megmutatni, különösen az októberi tartományi választások előtt. Tehát bírálni is a koalíciót, aminek a tagja vagyok, meg lojális tagja lenni, ez rendkívül nehéz. És az előző parlamenti ciklusban is ez a fajta probléma, hogy kormánytagnak lenni és a kormányt bírálni, ez gyakorlatilag Seehofernek és a CSU-nak a hitelességét erőteljesen megkérdőjelezte. És ennek a kompenzálása lényegében most is folyik. Az előbb idézett Seehoferi kijelentés éppen tegnapról, hogy minden bajnak a forrása lényegében a migráció, lényegében ugyancsak erre vezethető vissza.
Mindjárt folytatjuk az októberi bajor választásokkal Kisé Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával, itt az Inforádió arénájában.